És akkor hát először is válaszolni kell a kérdésre, hogy jó így a hozzájárulásnak, mivel nem lenne semmi probléma, de a szállítás is nem tudom, hogy 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 alapvetően most önöknek egy ilyen átlegyintést szeretnék adni a szerzőink és a könyvtárak kapcsolatáról. Jó, hogyha nem hallható, hogy valami hangban beszélni. És hát azt kell tudni, hogy alapvetően az Artisius zenei és irodalmi művek engedélyezésével foglalkozik, tehát én a könyvtáros szakmában nem vagyok otthon. És hát ezek a szabályok, amiket itt el fogok mondani, ami igazán újdonságot hozott, az 2004-es jogszabályváltozás, illetve a 2009-es jogszabályváltozás. Tehát önök valószínűleg jobban tisztában vannak ennek a gyakorlati lefordításával, és egy-két talán olyan megoldásról már tudnak, amiről én nem. Én a szerzőjogi hátteret mondani, elmondani, és hát nyilván e tekintetben fog tudni válaszolni a felmerülő kérdésekre is. És akkor készültem, nem tudom, hogy pontosan mennyi idő van, tehát egy ilyen 20-30 perc. 20 perc, mert ugye elég hosszú a vetítés, akkor igyekszem egy kicsit rövidebbre fogni a mondatot. Mindenképpen szeretném azért elhelyezni magam a szerzői jogot. Ugye ezt úgy is szokták mondani, hogy szellemi alkotások, vagy szellemi tulajdonjog, polgári jogi jogterület, attól függetlenül, hogy mérjük a jogsértések megbüntető jogi szankciók is vannak. Tehát azt kell tudni, hogy alapvetően, hogyha például engedélyezési jogról van szó, akkor az egy kétlevelű munkajogi szerződésben történik, tehát polgári jogi alapot. Mi tartozik még a szellemi tulajdonjog körébe, például a szabadalmi oldalon, a mindig jól tudunk, mert ez a jó család, amit látni kell. A szerzői jog ezen belül különböző belső tagolódással bír. Igazából a belső tagolódásnak azért szeretettem volna kivetíteni, hogy lássuk azt, hogy a szerzői jog, mint ilyen, az nem csak a szerzőket, az alkotások létrehozóit védi, hanem vannak úgynevezett szomszédos jogi és kapcsolódó jogi oldalmi tárgyak is benne. Szomszédos jogi jogosultaként védelmet élveznek az előadó művészek, hangfelvétel előállító, rádió és televízió szervezetek, illetve a film előállító. Ez azért fontos, mert hogyha azt nézzük, hogy a különböző tartalmak, a különböző érdeklődésre tartó számot tartó dokumentumok, hogy egyre inkább ilyen multimédiás formában jelennek meg, hogy nagyon sokszor ezek a szomszédos jogosultak is védelemmel bírnak, míg mondjuk egy irodalmi műnél ott teljesen egyértelműen a szerző azonosítható, illetve nem érvényes azonosítható, de más jogosultal nem kell számolni. És kapcsolódó jogi oltalmat élveznek az adatbázis előállítók. Ez ugye két dologból érintheti a könyvtárakat, egyrészt maguk is adatbázisokat állítanak elő, amelyek úgymond jogi oltalommal állítanak. Ez alapvetően azt jelenti, hogy amikor ilyen adatbázisok jönnek létre, annak a jogi környezetét szerzői jogi alapon is meg kell teremteni, tehát annak a felhasználását, mások által a hozzáférés, stb. Illetve más idegen adatbázisokat is használnak a könyvtárak, és akkor ennek a felhasználási módja azt, hogy ezt hogyan lehet az olvasókhoz hozzá, férjük tenni, illetve milyen módon tudnak a különböző adatokból dolgozni, ez pedig más adatbázis előállítóknak a jogait jelenti. Itt egy ilyen jogszabály felsorolás azért következik, mert szeretem mindig bemutatni azt, hogy a magyar szerzői jog, ha bár a 99. évi 76-os törvény, ami alapvetően meghatározza, nagyon erősen kötődik az európai joghoz, illetve a nemzetközi joghoz. Nemzetközi egyezmények szabályozzák általában a vagyoni jogokat, illetve azokat a jogokat, amiket a szerzőknek biztosítani kell. És az európai irányjáratok több irányból is behatárolják a magyar jogalkotónak a lehetőségeit. Gondolok itt a különböző kivételekre is, ami kifejezetten az lesz az előadásnak a nagy része, hogy a könyvtárakra vonatkozó kivételeket nézzük végig. Illetve nem csak hogy a kivételekre, hanem az egész szerzői alkalmazására is egy egységes hálót sző ez az európai jog, hiszen amit az európai jog már egyszer szabályoz, azt egységesen is kell értelmezni. És ebben pedig azt kell tudni, hogy a legutóbbi időig nem volt nagyon aktív például az Európai Bíróságú értelmezési gyakorlat a szerzőjog területén, de most egyre több ügy jut el az Európai Bíróságig, ami azt jelenti, hogy ott pedig egy egységes jogértelmezés is kialakul lassan, tehát ilyen módon még inkább egységesedik nem csak az irányelvek alapján az európai szerzőjog, hanem a bírósági jogokat félnék is. És akkor szintén csak egy ilyen áttekintő tábla, amiből egy-két dolgot emelnék ki. Itt azt szerettem volna ezzel bemutatni, hogy a szerzőjognak van egy szabályozási modellje, ami a szerzőjogot alkalmazó, jogkereső közönség, de már nyilván egy ilyen kényszer szó, hogy hogy kell ezt érteni. Alapvetően a vonal fölött, az első vonal fölött azt szerettem volna bemutatni, hogy van a szerzőjognak egy ilyen statikus állapota, ami egy úgynevezett abszolút kizárólagos jogot biztosít a jogosultnak valamilyen művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy vannak személyhez fűződő jogai, például a szerzőnek a nevét meg kell küldeni minden esetben. Vannak vagyoni jogok, amik akkor is megilletik a szerzőt, hogyha nem történik azon a művel semmi. Tehát, hogyha valaki ír egy irodalmi művet, azt egy valakinek megmutatja, vagy egy helyen felolvassák, akkor elkezdenek élni ezek a vagyoni jogai, azzal, hogy ami megszületett, és ezek kötnek mindenkit. Tehát nem kell regisztrálni, nem kell nyilvántartásba venni, nem keletkezik külön a védelem az a jogszabály alapján keletkezik, és mindenki, ami megszületett, akkor az védelem megilleti ezt a művet. És hát ez különböző szabályozási logikával élnek ezek a vagyoni jogok, de az a lényeg, hogy ezek élnek, hogyha egy műalkotásról, egy szerzőjog által védett műről van szó. És ami nagyon fontos, hogy oldalt az a hír, hogy a védelmi időn belül élnek ezek a jogok. Tehát alapvetően, amiről én most beszélni fogok, ez az egész szabályozás a vagyoni jogokkal, a kivételekkel, azokra a művekre vonatkozik, amik még védelem alatt állnak. Ennek a legegyértelműbb szabályok. Vannak részletszabályok, hogyha mondjuk több szerzős egy mű, de hogyha egy szerzős egy mű, akkor a szerző életében és a halálából számított 70 évig állnak védelem alatt ezek a jogok. Tehát amikor megállapítható egy műről, hogy csak olyan szerzője van, akik már 70 évnél régebben elhunytak, és a 70 évet úgy kell számolni, hogy az elhalálozás évét követő január 1-től kezdődik a 70 év, akkor onnantól a szerzőjogok úgymond megszűntek. Tehát nem szükséges engedélyt kérni, nem szükséges a kivételekre tekintettel lenni, hanem az már egy ilyen közkincsbe tartozik. A szomszédos jogi jogosultaknál is van védelmi idő, jelenleg ez még 50 év, ott a nyilvánosságra hozatartó számít általában az 50 év, és tehát nem úgy nézzük az 50 évet, hogy az előadó művész életében is halálától számítva valameddig, hanem az előadás nyilvánosságra hozatalától, vagy a hangfelvétel nyilvánosságra hozatalától számítva 50 év, tehát ez rövidebb, viszont ezt most fel fogják emelni 70 évben ezeknél a jogosultaknál. De szintén ugyanebben a logikában, tehát itt alapvetően a nyilvánosságra hozatal kell nézni. Hogyha ez nem áll letudható, mert akkor van egy kicsit így a szabályok a törvényben. Tehát ez egy kicsit bonyolult a bezérleti jogéban innen támogatni. Amennyiben a védelmi időn belül vagyunk, akkor mehetünk a következő vonal alá, ami azt jelenti, hogy valaki valamit akar csinálni abban a művel vagy teljesítménnyel, és akkor mi történik? Meg kell nézni, hogy az egy felhasználása. Most azt kell látni, hogy a szerzőjogban lényegében minden olyan mozzanat cselekmény egy művel, ami a közönséghez juttatja el azt, akár interneten, akár egy nyilvános helyen, ahol mondjuk felolvasnak valamit, az már egy felhasználásnak számít, tehát minden olyan cselekmény, ami közönséghez jutást feltételez, az feltételezi a szerző kizárólagos vagyoni jogát. Ezt is lehet cizellálni, és nyilván a különböző elektronikus felhasználásokkal ezek a vagyoni jogok keverednek. Egy esetben több vagyoni jog azonosítható, vagy értelmezéssel különböző pontosan melyik. De az a lényeg, hogy ha ilyen van, akkor meg kell nézni, hogy az mi alá sorolható be, milyen vagyoni jogot érint. Az alól van-e kivétel, hogyha van kivétel, úgymond szabad felhasználás, akkor nem kell engedélyt kérni, nem kell díjat fizetni, tehát lényegében szerződéskötés nélkül az a cselekmény azonosítható. Ha viszont ilyen kivétel szabad felhasználás nem azonosítható, akkor két lehetőség van, vagy valaki jogkövetően megkéri a felhasználási engedélyt felhasználási szerződéssel, és azért jogot szerez, egy licenszet, egy engedélyt szerez a felhasználásra, vagy hogyha nem kéri meg, akkor jogsértés történik, és akkor a jogsértés jogkövetkezményeivel kell számolja. és onnantól már csak egy praktikus szempont az, hogy ezt a jogsértés jogkövetkezményét ezt valaki ki fogja kényszeríteni, mert mondjuk egy olyan jogosultról van szó, aki tudomást szerez a jogsértésére, és akkor is ellene fölépni, vagy adott esetben egy olyan jogosultról van szó, aki ellen nem foglalkozik. És akkor alapvetően, mint mondtam, így juthat el a közönséghez egy mű, és milyen szereplők vannak itt. Van a közönség tagja, aki általában nem felhasználó, tehát ő csak befogadja, amivel érzékeli, és vannak felhasználók, szerzői terminológiával, akik ezeket a felhasználási cselekményeket megvalósítják, és vannak jogosultak, illetve jogosulti képviselők. És akkor mennék tovább. A szerzői jog az úgynevezett kizárólagos jogokat biztosít a szerző javára. A szerzői vagyoni jogok közé soroljuk tipikusan többszörözés. Ez bármilyen másolatkészítést jelent, itt arra szeretném az önök figyelmét felhívni, hogy kifejezetten a rövid ideig tartó időleges elektronikus másolatokat és a vagyoni jog alá tartozónak kezeli a szerzői jog. Tehát, hogyha például történik egy elektronikus másolatkészítés, amit két óra múlva letörölnek, ez már érinti a szerzői jogát. A szerzői jogát, és elvileg engedélyköteles, hogy nézzük el azt, hogy van egy utalétel. Akkor a terjesztés joga, ami alapvetően egy forgalomhozatalt jelent, de ide kell sorolni a nyilvános haszonkölcsönzést, amit tipikusan könyvtárok végeznek, vagy a bérbeadás jogát, ami viszont egy példányonkénti ellenértékelés fejében történő lényegében művérlet. A nyilvánosság adás joga, ami azt jelenti, hogy jelenlévő közönség előtt történik a műnek a megjelenítése, ez történhet úgy, hogy jelenlévő közönség előtt például egy képernyőt tesznek ki, és azon történik a mű megjelenítés. A kiállítás ennek egy speciális eset, amikor szintén jelenlévő közönség a helyszínen eredeti képzőművészeti alkotást megtekintheti. Vagy nyilvános előadás az is, hogyha élő előadás, tehát például egy olyan fontos előadás jelenlévő közönség előtt. És akkor van egy nagyon sok esetből álló jogcsoport, az a nyilvánossághoz közvetítés, ami minden olyan esetet fed le, amikor az, aki végzi ezt a közönségnek való megjelenítést, távol van a közönségtől, és a közönség az vagy különböző helyeken, vagy saját magától megválasztott időpontban, de lényeg az, hogy valamilyen távoli módon tudja ezt a művet érzékelni, például erre a legtipikusabb példa egy televíziós sugárzás, és ebbe a jogcsoportba tartozik ez az úgynevezett lehívásra hozzáférhetővé tétel, ami az online közvetítést jelenti, tehát amikor egy online felületen a felhasználó, tehát a közönség tagjának minősülő felhasználó, az például egy rákattintással maga dönti el, hogy mikor hallgatja meg, nézi meg, olvassa el azt a művet. És a szomszédos jogi jogosultakat is lényegében ennek megfelelő vagyoni jogok illetik meg. A szomszédos jogi jognál ez egy kicsit bonyolultabb ilyen háttér meg elméleti szempontból, de alapvetően azt lehet mondani, hogy minden egyes szomszédos jogi jogosultat, az ott felsoroltam, például a hangfelvétel előállított, filmekről állított, előadó művész, nagyjából ugyanezek a jogok kérdést, amit olyan megérdemlik. Akkor nagyon röviden kell arról szólni, hogy nem csak vagyoni jogokat biztosít a szerzőjog a szerzőknek és az egyéb szomszédos jogi jogosultaknak, hanem van úgynevezett ilyen egyéb jogosultakat támogató védelem, így például ez általában elektronikus úton közvetített, illetve elérhető tartalmakra vonatkozik, ez az úgynevezett hatásos mozgatókönyvkezelés védelme vagy jogkezelési adatok védelme, ami azt mondja a jogszabály, hogy nem szabad megkerülni a hatásos műszaki intézkedést, tehát hogyha valaki egy kódolással teszi hozzáférhetővé a művét, akkor én azt nem kerülhetem meg, nem úgy jöhetem fel azt a kódolást. Illetve, hogyha ugyanúgy mondjuk odaírja mellé a nevét, elérhetőségi adatok, ezek jogkezelési adatok, ezt nem lehet elborítani. És hát alapvetően az elektronikus mű megjelenítésben, mű továbbításban még a 2000-es évek elején azt gondolták, hogy ez egy nagy áttörést fog hozni, és valamilyen módon ebben az irányban fog elmozdulni a világ, de alapvetően úgy tűnik, hogy nem használják ki a jogosultak ezeket a védelmi formákat, mert csak azért sem, mert egyrészt kényelmetlen a közönségnek, hanem ezek a védelmek, ezek praktikusan kevéssé kikényszeríthetőek és engedélyes jogsértést okoznak. És akkor meg tudjuk nézni ezeket az említett kivételeket, Tehát, hogy mik azok az esetek, amikor már felhasználásról beszélünk, és azok cselekmény a szerzői vagyonjogot érintik, de mégis valamilyen módon a törvény azt mondja, hogy nem muszáj engedélyt kérni, nem kell díjat fizetni. Itt először is kell nagyon röviden szólni a magyar szerzőjog szabályozási modelljéről. A magyar szerzőjog az úgy néz ki, hogy felsorolja tételesen ezeket a kivételeket, és azt mondja, hogy kiterjesztően ezeket a kivételeket nem lehet érteni. Tehát alapvetően ami a jogszabályban benne van, és vonatkozik az adott felhasználásra, az kivétel lehet, viszont nem lehet azt mondani, hogy hát ez az esetben nagyon hasonlít, és azért legyen ez is kivétel. Ez a kiterjesztő értelmezésnek az első. Alapvetően tehát ez az első ilyen jellemzője, és hát a kiterjesztő értelmezést azt a kivétel egyes feltételeire is érteni kell. Tehát, hogyha azt mondja, hogy például a jogszabály természetes személyt illetnek a kivétel, akkor nem lehet ezt úgy érteni, hogy mondjuk egy oktatási intézmény, vagy bármilyen más alapítvány, vagy bárki élettel fel a kivétel igaz. Havat felhasználási kivételeket kell alkalmazni a szomszédjogi jogokra is, tehát felvételbe foglalt, mire vonatkozik valamilyen szabad felhasználási kivétel, akkor ugyanazt kell tűnje a hangfelvétel előállítója is, tehát ilyen ez egyszerűsíti ezt a dolgot. De az adatbázis oldalon az teljesen különálló, ezek nem vonatkoznak ezek a kivételek. És van a magyar szerzőjogban egy ilyen úgynevezett három lépcsős teszt, ami az európai szerzőjogban és a nemzetközökben is van, ami azt mondja, hogy még az ilyen pontosan meghatározott kivételeket is ennek a mentén kell érteni, tehát pontosan körülhatárolt kivételes esetben nem lehet sérelmes a műrendes felhasználására, és indokolatlanul nem káros értékei. Azt önök is értik, hogy ezek eléggé általános megfogalmazások, és egyes esetekben nagyon tág értelmezésre van a lehetőséget. Itt a szerzőjogban kilométer hosszú tanulmányok szólnak erről. Valójában a magyar bírói gyakorlat ezeket nem alkalmazza, és hát kíváncsian várjuk, hogy az európai bírói gyakorlat erre tekintettem egy egyébként rögzített esetben mondjuk kivesz a kivétel alól, tehát a kivétel azt jelenti, hogy az engedélyezési jogatája lehet az európai eset. De tudni kell azt, és mondjuk olyan esetekben, ahol nem szokásos egy kivétel, nem szokásos egy szabad felhasználás, valamilyen különleges esetre vonatkozik, ott adott esetben ezeket is lehet mérlegelni. Ezt azért mondom, mert elsősorban az elektronikus felhasználásoknál, az elektronikus formában megjelenő műtérdányoknál, az azokra alkalmazott hagyományos kivételeknél ez a három lépcsőszest teszt, ez talán élesebben megjelenik, mint a rögzünk, mindenki általán fordult és gyakorlottan rendelkező kivételek esetében. És akkor most szeretném végigvenni gyorsan a könyvtárokra vonatkozó szabad felhasználási kivételeket, és itt előrevetítem meg, hogy végén is majd lesz egy ilyen dia, hogy ami ezeken a kivételeken kívül van, az a könyvtárok számára is engedélyes felhasználás. Tehát amit itt nem sorolok föl, az lényegében, vagy nem felel meg valamilyen feltételnek, akkor azt úgy kell érteni, hogy arra a könyvtár is engedélyt kell, szerződésnek kell mutasson. Az első, ami lényegében a könyvtári szabad felhasználások egy részét megalapozza, ez a másolatkészítési szabály. Itt látható az, hogy célhoz kötött másolatkészítésekről van szó, ezt nyilván önök tudják könyvtár szakmai szempontból értékelni, hogy ezek elegendőek mi hibe férve. Alapvetően a tudományos kutatás az archiváláshoz szükséges célra lehet másolatot készíteni. Nyilvános könyvtári ellátás céljára itt idején a könyvtárközi kölcsönzést sorolnám. Ez a 38. bekezdés, ez a könyvtár helységében az olvasóknak lényegében másolatkészítési lehetőség nélkül képernyőn történő hozzáférést jelent, erről majd lesz egy kicsit később szó. Annak további szűkítő feltételei vannak, hogy mit lehet így egyáltalán hozzáférhetővé tenni, tehát nagyon éles különbséget tesz a törvény a műpéldányként, tehát dologi másolatban megjelenő műpéldányok között és az elektronikusan hozzáférhetővé tehető műpéldányok között. Megjelenő kisebb részéről, illetve újságban folyóiratcikről készül, itt a belső intézményi cél teszi hozzá a jogszabály, és én külön törvényről most nem tudok, hogyha van ilyen, akkor kérem, hogy egészítsenek ki. És azt kell tudni, hogy a szabad felhasználás keretében többszörözött példányok nem terjeszthetőek a szerzőengedélye nélkül, és megengedő szabály hiányában nem lehetőek például online sem hozzáférhetővé, itt a terjesztés alól kiveszi a jogszabály ezt a könyvtárközi kölcsönzést, ami jelen az olvasók számára otthonra történik az szóbb kölcsönzést, hanem a könyvtárak közötti kölcsönzést jelenti, és ilyen módon ez a dolog én példányokra vonatkozni, tehát ami megfogható, kézzelfogható másolat, és nem az elektronikus eljuttatásra. És most januártól került be ez a 36. bekezdés, ami szerintem önöket talán kevésbé érinti, itt arról van szó, csak érdekességként mondom, hogy ez egy ilyen változás, hogy képzőművészeti alkotások képét a kereskedők felhasználhatják a képzőművészeti aukcióknak a reklámozására, és ezt ide bevették ezt a hivatkozást, tehát ezt mindenképp csak ödött, vagy én még nem tudom, hogy értelmezni, nyilván lesz ennek majd gyakorlatilag. Mi kivétel a másolatkészítés alól, nem készíthető másolat szoftverről, számítástechnika eszközzel működtetett adatbázisról, építészeti műről, illetve műszaki létesítményről, illetve annak a tervéről, és ott álló reprográfiai úton. Itt a, ott a fénymásolással történő másolat készítésig azt a törvény teljesen kizárta magát személyek körében, viszont a könyvtáraknak is egyéb ugye kedvezményezett intézményeknek adott egy kiskapot, hogy a tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges, akkor védett szeneművek ottáig ilyen intézményi belső másolat készítés alapján másolat. És akkor milyen kivételek élhetnek még a könyvtár gyakorlatában, itt ezeket csak felsorolás célján mondanám el, a részletes feltételeken át tudom is, hiszen ezt nem a könyvtár végezheti, hanem valamilyen módon az olvasók vagy a könyvtárat igénybe levő személyekre vonatkozhat. Ez a természetes személy által magánszínű másolat készítését, a kivett műfajták azok ugyanolyan, mint amit előbb felsoroltam, valamint azt mondja a jogszabályos könyvként kiadott művek és részei, újság és folyóiratcikkak oktatási célból, ez kifejezetten közoktatás vagy felsőoktatás, illetve óvodai nevelés, iskolai oktatás céljára az osztály létszámának vagy a részvevő részvevőknek felelően példányszámban másolhatóak. Ami ebben a körben érdekes lehet, hogy terjedélyes könyv vagy folyóirat példány egészben nem másolható magáncélra sem, illetve nem lehet más személyen elektronikus formában másolatot készíteni, tehát ami mondjuk megengedett egy a könyvtárban üzemelő fénymásoló készüléken történő fénymásolás, addig ugyanez CD-re alkinálva nem lehet a szabad felhasználását ajánlatra hozzuk tekinteni. Ezt láttuk volna, viszont nagyjából kivételeket elmondtam. És akkor mi az, ami még itt ezt a fajta működést érintheti? A Nemzeti Audiovizuális Archívumnak a működés, ami egy külön jogszabály van, illetve külön szabad felhasználási kivétel van az ilyen rendkívüli dokumentációs értékkel bíró hang- és képrögzítéseknek, műsorszámoknak, amit csak a NAVA archiválhat, illetve onnan keresztül érhető ez el. Külön törvény vonatkozik rá, illetve ez más intézményen nem vonatkozik, tehát más nem archiválnak szabadon rádiózat, tévét és sorokat, vagy a műsorokban szereplő tartalmat. És akkor itt beszéltem erről a képernyőn történő megjelenítés a könyvtár helységeiben. Ezt mondtam, hogy ez alapvetően különbözik attól, amit a lemásolt műpéldánnyal lehetővé tesz a jogszabály például a könyvtárközi kölcsönzés esetében, hiszen a képernyőn történő megjelenítésnek különböző plusz feltételei vannak. Ez ad lehetőséget arra, hogy könyvtárak összekapcsolt hálózatában is védett műveket a feltételeknek való megfelelés esetén elektronikus formában juttassák el a másik könyvtár helységeiben ülő olvasóhoz. És hát itt ami fontos ebből, hogy a gyűjtemény részletképező műnek kell lennie, tehát valamelyik könyvtárnak meg kell lennie. A célja az az, hogy tudományos kutatás vagy egyéb tanulás céljára történjen. Itt látni fogjuk, hogy van erre egy rendelet, ami azt mondja, hogy tájékoztatni kell arról az olvasót, hogy ez csak ilyen célból használhatja, illetve ilyen célból férhez hozzá, mert nyilván ez oldalból egy ellenőrizhetetlen dolog, hogy tényleg ő tanulja vagy kutat. És ugye jövedelemszerzés, jövedelemfogadás célja közvetlenül szolgálja, ezt talán egy kevésbé éles feltétel. Amiről egy kicsit szeretnék beszélni, ez a felhasználásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában. Itt a legutolsó sorban írtam ezt föl. Ez egy, amikor bekerült a jogszabályba, akkor harmonizálni kellett az irányelvet, és a szerzőjogászok is így gondolkoztak rá, hogy ez mit jelenthet. Az eredeti irányelvi szabály, ez úgy szól, hogy adásvételi vagy felhasználási feltételek alá nem esünk. És én nem olyan régen hallottam egy előadást erről az ARRO projektről, ami egy unió által támogatott ilyen adatbázis építés, nem tudom, hogy önök ismerik-e. És alapvetően azt próbálja rögzíteni, hát jelenleg Magyarország legalábbis az után van, hogy Nagy-Britannia, Spanyolország, Németország, Franciaország nemzeti könyvtárai vesznek ebben részt. És olyan metaadatokat rögzítenek adatbázis szinten, ami azt mutatja, hogy egy adott műtétel az elérhető-e kereskedelmi forgalomban, hozzáférhető-e valamilyen módon vagy sem, hiszen akkor vonatkozhat ez az archiválási kivétel, hogy nem. Hát ezt akkor így kell érteni, hogy kereskedelmi forgalomban hozzáférhető-e vagy sem, és akkor hát ezt persze lehet cizellálni, hogyha valamit érdekel, akkor szép tudni. És amit még regisztrál az adatbázis, az majd a legutolsó diámon lesz, a mű jogos útjainak az elérhetősége, az, hogy egy mű árban műnek minősülhet-e vagy sem. Erről majd fogok beszélni, még egy kicsit nem tudom, hogy mennyire ismert ez a program. Tehát alapvetően ez a képernyőn történő megjelenítés tényleg csak információ szempontból meghatározott kormányrendelet a részletszabályokat adja meg, és hát gondolom, hogy azért ez 2004 óta hagyott volna arról, hogy átment, átlemegődött. És akkor mi történik a többi esetben? Van-e más, például a nyilvános előadási jogalom kivétel? Nyilvános előadás, ugye mondtam, hogy a jelenlévő közönség számára történő értékelhető vététel, általában a helyben olvasás vagy fülhallgatóval történő zenehallgatás, az nem valószínűleg ilyennek, hiszen ott nincs nyilvánosság, hogy valaki érzékeli ezt a művet. De hogyha mondjuk filmvetítés történik, vagy egy ilyen közös zenehallgatás a könyvtárban, akkor arra nincsen külön kivétel, tehát ez egy engedélyköteles tevékenység, és úgy tudom, hogy a könyvtárakra például általam képviselt szervezet adjából ezen a területen van legtöbbet kapcsolatban az ilyen nyilvános előadások engedélyezésénél. Zeneszerződés író képviseletében, vagy itt például fel kell tudnom a figyelmet, hogy a filmgyártók, filmelőállító, filmjogosultak azok közül önálló egyedi engedélyezés alatt az valóban rendelkeznek. És akkor szabad felhasználási kivétel, a haszonkölcsönzési kivétel, ami egészen 2009-ig egy nagyon széles körű minden nyilvánosan működő könyvtárra vonatkozó kivételt engedett Magyarországon. Ezt is egy uniós irányelv miatt kellett beszűkíteni, és ez azt jelenti, hogy a korábbi haszonkölcsönzési kivétel csak egyes országos szakkönyvtárakban maradt meg. Ez azt jelenti, hogy ők lényegében a művekre vonatkozó megkötés nélkül szabad a haszonkölcsönzést, tehát az olvasói kölcsönzést. Szűk a személyi kör, viszont viszonylag tágult a kivétel, és hát ez ugye alapvetően eredeti működányokra vonatkoznak, mert mások működányokra nem. És az egyéb könyvtároknál azt kell tudni, hogy nincsen kivétel. A haszonkölcsönzési díjigényt vezettek be a kivétel helyett, ami egy viszonylag szűk körben köszönhető részt a haszonkölcsönzést. És a haszonkölcsönzés az mindig azt jelenti, hogy nincsen az igénybe kerülő számára példányoként mindig is korábban is így volt, tehát nem kell választani a bérletetettől. És a haszonkölcsönzés alapvetően az egyes könyvtárak felé talán az irodalmi művek és a kottárba rögzített zeneművek haszonkölcsönzése tekintetében nem nagyon változott meg, hiszen ebben a körben az állami költségvetésből finanszírozzák ezt a díjigényt. Egy közös jogkezelő szervezet jött el belépve, ez az úgynevezett Magyar Irodalmi Szerzők Jogvédő Egyesülete, a MISZIE. Az zeneművek, tehát a kottákra vonatkozó megállapodás, hanem az Artisiusnak, tehát így az írók és a zeneszerzők képviseletben lefedett. És ez a MISZIE végzi a felosztást a szerzők között, könyvtári adatszolgáltatás alapján. Itt úgy tudom, hogy bizonyos könyvtárak vannak jelölve a rendelet alapján adatszolgáltatásra, és a közös jogkezelő szervezet kérheti ezt az adatszolgáltatást. Elvileg 2011-től egyébként az életben nem tudom, hogy hogy működik. A díjnak az első átadása és a felosztásról sincsen még információ. Én úgy tudom, hogy az is később. Viszont ami ebből következtetésként bevonható, hogy a többi műfajtára, tehát nem irodalmi mű és nem pontában rögzített zenemű esetén nincsen ilyen haszonkölcsönzési kivétel a nem országos kiemelt könyvtárak esetében. Tehát amíg korábban lehetett esetleg a kivétel alá érteni, hogy hangfelvétel kölcsönzést vagy filmkölcsönzést, ez biztos, hogy így nem szabad felhasználás a mostani szerzői szabályozás alapján. Viszont úgy tudom, hogy nincsen működő elnézési gyakorlat sem az országban jelenlő filmekre és hangfelvételekre. Tehát ez egy ilyen, van jó szabály, de nem érvényesül, és nem, nincsen arról információ, hogy semmi részük a jó és úgy, hogy ezt például hangfelvételről állítunk, vagy filmelről állítunk, tervezik-e, hogyan tervezik, mikor tervezik, érvényesíteni fogják-e. Tehát ez egy bizonyos helyzetet teremt, azt gondolom, hogy minden szereplőnek. Itt van ez a műszaki intézkedés, én ezt átugornám, és ha valaki érdekel, akkor nyugodtan a előadásnak a tehát ezt a vetítést ezt lehet e-mailen terjeszteni, tehát ez is hozzájárul. Ez szerintem nem nagyon működik, arról van szó, hogyha valamit nem lehet amiatt lemásolni, mert ilyen műszaki intézkedés védi, akkor a könyvtár kérheti egy bizonyos eljárásba, hogy a jogosult tegye lehetővé ezt a másolást, ez végső soron erre a filmes jogerősítő részék előtt. Én kétlem, hogy az országon volt erre példa, de nyilván ez is egy ilyen újdonságot fölkészülni. A kapcsolódó jogi adatbázis védelemnél egy dolgot szeretnék kiemelni az idő rövidségére tekintettel, hogy ott nincsen szerző, hanem ott az adatbázis előállítója, tehát aki finanszírozza az adatbázist, lényegében, ha többen finanszírozza, akkor többen együtt azt nem jogosultak. És itt a kimásolás és az újrahasznosítás ellen véd ez a jogszabály. Tehát nem lehet az adatbázist, például hát nyilván egy adatbázist, ami cégnél van, többszörözni, meg máshol felhasználni, de nem lehet az adatainak a nagy részét sem kimásolni. Tehát ezzel véd az adatbázist. És hát itt a kivételek csak úgy szólnak, hogy a jelentéktelen rész az általában kimásolható, de nem ismétlődően, tehát például egy-egy adat az kimásolható az adatbázisból, de az adatoknak a jelentős része az csak meghatározott esetekben, és alapvetően a most élő adatbázisok, amik elektronikus adatbázisok, azokból a jelentős az csak iskolai oktatás vagy tudományos oktatás céljára másolható. Tehát adattömegeket adatbázisokból, elektronikus adatbázisokból nem tudok másolni, és kérdezik a tudalmit. És akkor nézzük meg azt, hogy ha nincsen szabad felhasználás, akkor mi történik? Ugye erre már utaltam, ha nincs szabad felhasználás, akkor ellenérkötelés a felhasználás. Itt, ami nagyon érdekes, az az internetes szolgáltatások, és akkor ez már egy kicsit átkezel egy utolsó diát, ami most következik, és akkor is fogok fejezni az előadást lépten. Tehát alapvetően a digitális új példányok hálózaton történő rendelkezésre bocsátása, ami egy egyre növekvő igény ebben a körben, az a legtöbb esetben, amennyiben kihívásik ezeken a kivétel szabad felhasználási feltételeken, akkor az egy engedélyköteles felhasználás. Kitől kell engedélyt kérni? A jogosultól, a jogosult megszabhatja az engedélyezés feltételeit. Ez lehet egyedi jogkezelés vagy közös jogkezelés, de a legtöbb esetben ebben a körben egyedi jogkezelés érvényesül, és hát ez azt is jelenti, hogy nem csak, hogy engedélyt kell kérni, és meg kell fizetni a jogosultnak a követelt díjat, hanem meg is kell találni azt a jogosultat. És akkor alapvetően itt merül fel az árvaműveknek a problematikája, amiről egy külön nagy előadást lehetne tartani. Árva az a mű, amelynek a jogosultja ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik. Tehát aki szeretne engedélyt kérni, fizikailag képtelen rá, hiszen hiába a kereső jogosultat nem tud engedélyt kérni, hiszen nem találja meg. Itt különböző országok különböző megoldásokkal próbálkoztak. Van egy egyedi magyar megoldás, ami 2009-től hatályos, itt az a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal ad engedélyt egy igazgatási szolgáltatási díj jelenében. Így például internetes lehívása hozzáférhetővé tétele, meg lehet kérni az engedélyt abban az esetben, hogy egy irodalmi műnek a jogosult ismert. Azonban ezt a díjat meg kell fizetni, hogyha bizonyos kedvezményezett intézményekről van szó, akkor további díjat nem kell letétbe helyezni, hogy ez egy kereskedelmi felhasználó, akkor a felhasználás vételmen értékén feltétbe kell, hogy helyezze, és akkor ez egy lényegében egy nem kizárólagos engedélyt ad 5 éves időtartamra a felhasználásra. Ez egy elég költséges megoldás, én úgy tudom, hogy kedvezményezett intézményeknek ritkán élnek ezzel. Kereskedelmi felhasználó is talán kevéssé. És van egy irányelv tervezet, ami ebben az évben, tehát a jövő évben fog lényegében finisbe kerülni, ez az árvamű irányelv tervezet, amiről csak annyit szeretnék mondani, hogy pontosan a könyvtárak és más hasonló intézmények ilyen alkiválási problémáit és online közvetítési problémáit próbálja ezt megoldani. Amikor meghatározza azt, hogy mi az árvamű, milyen módon kell gondosan keresést folytatni az árvamű jogosultjainak a megtalálására. Ezeket előirányozza, hogy egy ilyen európai, tehát intézmény után országos és utána európai adatbázisba kívánják gyűjteni ezeket az adatokat. Annak érdekében, hogy egy tagállamban elvárnak minősül egy ügy, akkor más tagállamokban is ezt az árvaságot ezt lehessen hivatkozni. És amennyiben ezek a feltételek fennállnak, akkor ezek a kedvezményezett intézmények bizonyos felhasználásokra, többszörözésre és online közvetítésre lesznek jogosultak. Tehát ez alapvetően az európai intézmények gyűjteményeivel szerető árvamű, meg minősülő művek a hozzáférhetővé tételét, tehát egy ilyen kulturális örökség megőrzési funkciót kíván szolgálni. És hát hogy kötődik össze ez az előzőekben elhangzottakkal, hogy abban az esetben, hogy a szabad felhasználási feltételek nem teljesülnek, de mégsem található meg a jogosulti engedélyt lehessen tőle kérni, abban az esetben is mód legyen arra, hogy egyes kedvezményezett intézmények tudjanak azon, amivel kezdeni valamit, és az ne vesszen el, tehát ezt a közönség számára mégiscsak elérhetővé lehessen tenni. Itt még egy kitétel, hogy az irányelv tervezet az ugye nem kereskedelmi felhasználóra nem vonatkozik. Mi az árvamű problematikájának egy másik nagy területe. A szerzőjük azt mondja, hogy a mű átdolgozásához is engedélyt kap, tehát például egy meglévő film vagy egy műnek filmbevitele, az mind-mind a jogosult egyedi engedélyt feltételezik, és főleg akkor, hogy nagyon sok jogosultja van egy mondjuk egy korábbi filmalkotásnak, és abból szeretne valaki egy montást készíteni, vagy egy multimédia alkotásban felhasználni, akkor ott ugyanaz az állapotban az előkerülő személynek a sorosulásra. Tehát alapvetően az irányelv az szerintem egy két éven belül várható olyan stádiumban, amikor már nagy átültetés is lesz, és akkor az ki fog derülni például a magyar megoldásra, hogy hangolható lesz. És akkor azt szeretném mondani, hogy köszönöm a figyelmet, illetve hogyha kérdések vannak, akkor az én e-mail címemre is lehet írni, illetve van az Artisus-nak egy ilyen infós e-mail címe, ami ugyanis csak info az eleje, és ott pedig mindenféle jó kérdésekre nem mondom, hogy örülök, ha felidővel lehet. Köszönöm szépen!